No, Feledi Botond külpolitikai szakértővel fogunk felkészülni, illetve titeket felkészíteni az orosz választásokra, amelyek 3 naposak lesznek, ha jól tudom. Szervusz Botond, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
No, hát ízzik az üzenőfalunk, a szankciók működnek vagy nem, gyakorlatilag erről nem tudunk úgy beszélni, hogy összene vészne egymással két hallgatói tábor. A tábor szerint működnek, B tábor szerint nem működnek a szankciók, semmi értelmük. Úgyhogy hát nem tudom, hogy ebbe lehet-e objektív adatokon alapulóan igazságot tenni.
Lehet.
Endre, ne előlegezd meg a szakértői véleményt. Jó, szépen
elnézést,
kérlek.
Elnézést kérek.
Lehet, hogy a Botond azt fogja válaszolni, hogy nem lehet, és akkor most itt állunk megfürödve.
Hát ugye azért rendes társadalomtudós mindenhez talál számot, de itt azért annyi igazságot adjunk, hogy valóban vannak egyébként tényleg olyan adatok, amik szerintem jól mutatják azt, hogy ahhoz képest, hogy milyen ez a szankciós rezsim, és talán erről az oldaláról beszélgetünk kevesebbet, ahhoz képest is van hatékonysága. Ugye az első háborús évben a 300 milliárd dolláros külkereskedelmi mérleg tavaly 118-ra apadt. Ne felejtsük el, hogy a teljes nemzeti tartalék, ugye ez a szuverén alapja Oroszországnak, amiből finanszírozza a háborút, szintén a felére apadt, illetve ebből közel 300 milliárd dollár nyugati bankoknál van zárolva. Tehát azért, ha csak ezeket végignézzük, akkor nem lesz végtelenségig tartható a háború, tehát igazából az idő ilyen szempontból az ukránoknak dolgozhat akkor, hogyha a következő időszakban még kapnak nyugati támogatást.
Hát igen, csak mert ugye elkezdték számolgatni mindenféle elemzők azt, hogy még meddig bírják. Én egy 2 éves számra emlékszem, hogy addig még biztos tudják finanszírozni az oroszok.
Igen, tehát ez az egy-két év, igen, tehát most csak ezért kell felmutatni azt, hogy a nyugat is tudja finanszírozni, ha akarja, vagy hogy amit Macron elnök most elkezdett, hogy lehet egyébként logisztikában másba dolgozó NATO katonákat adott esetben segítségül beküldeni. Tehát, hogy ennek sok pszichológiai üzenete van, az biztos, hogy a defetizmus, amit most pont a hétvégén Ferenc pápától meg Elon Musktól is hallottunk, az nem egy szerencsés történet.
Hú, ez de jó, hogy beemelted. Mondd el légy a szankciós részt, aztán térjünk át ugye Franciscusra.
Tehát a szankcióknál most éppen kint csináltam a podcastot a Russia legrégebbi brit think tanknak a brüsszeli irodájával, és ők nekik van egy kifejezetten az Európai Uniós tagállamok szankciós hatékonyságát ellenőrző programuk. Egyébként most fognak Magyarországra menni, és az a lényeg, hogy az Európai Unió történetében ilyen szintű szankció végrehajtás még soha nem volt. Tehát az Európai Unió menet közben fixálja ezeket a kerekeket, most születnek azok a jogszabályok, hogy egyáltalán hogyan is kellene ezeket effektíve 27 féle vámrendszerrel végrehajtani. Gyakorlatilag 27 ország szankciós rezsimjéről beszélünk, mert hogy ugyan megszületnek ezek a döntések, de ezeknek a végrehajtása mindenütt máshova tartozik. Menet közben lett kinevezve egy uniós szankciós koordinátor, egyébként egy ír diplomata, és van néhány tagállam, ahol elkezdtek koordinátorokat kinevezni, nyilván hogy a skandináv-balti vonalon vannak, akik legalább a nemzeti hatóságaik között próbálnak valamit összehozni, hogy az egyik kész, hogyha nem tudja, hogy a másik mit csinál, akkor legalább az adott nemzeti fővárosban összeérjenek az információk. Tehát erre mondom azt, hogy az, amit elértek a szankciók, ahhoz képest, hogy mennyire koordinálatlanul, mennyire kezdetleges eszközökkel, és különösen a harmadik országokat illető szankciók, tehát hogy mit mondunk a kazahoknak, a törököknek, a kínaiaknak arról, hogy ne küldjenek már tovább dolgokat,
igen.
Ez eddig nem létezett az unió történetében. Tehát ezt most kezdjük el fejleszteni, és azért kérem a hallgatókat is, hogy ehhez képest mérjék, tehát ez azért egy nagyon-nagyon új történet, egy nagyon új helyzet, és igenis lesz ennek hatása, hogy szépen lassan egyre szorosabbra húzzuk az eresztékeket. Tehát most már nem csak az izgalmas, hogy mit lehet beemelni, hanem hogy ami be van emelve, azt, hogy lehet végrehajtani tisztességgel.
Hát igen, és csak erre mondják a kételkedők, hogy betiltották a szénhidrogének exportját, erre a nyílt tengeren egyik hajóból átfejtik a másikba. Betiltották a csipek exportját.
Nem is a probléma, hanem az, hogy a ciprusiak eladták a fél hajókészletüket az oroszoknak, meg különböző közvetítő cégeknek, mert nem lehetett ellenőrizni, nem volt erre meg kidolgozva az, hogy kikérdezi meg ezt, hogyan lehet kikényszeríteni, hogy ezek ne történjenek meg. Tehát, hogy ezeket most ismeri fel a rendszer, és most kezdi el kezelni. Tehát itt nem arról volt szó, hogy van egy 40 éve bejáratott uniós szankciós gyakorlat, amit most egy picit felhízlaltunk, hanem gyakorlatilag ez egy új vállalkozás, amire, ha úgy tetszik, a nemzeti adminisztrációk sem voltak felkészülve ebben a mértékegységben. Egyáltalán nem.
Ez nagyon jó, hogy ezeket elmondtad, hát ez Botond, és így érdemes szerintem is ezt figyelni. Elérhető egyébként valahol ez a podcast, amit mondtál?
Ez jövő héten fog kijönni, úgyhogy
jó, majd figyeljük.
Akkor breaking.
Akkor breaking
volt. A feledi podcastban majd megtaláljátok.
Nagyon jó.
Jön az orosz elnök választás, arra azért szálljunk némi időt. Hát hány név már van a szavazó?
Ne rohanj előre, András, azt a legnagyobb politikai botrány, ami kirobbant a hétvégén, az, amit Ferenc pápa mondott, szerintem ja, azt érdemes arra egy mondatot szállni.
Jó, de hát ő a béke barátja, ő nyilván hát mindig békét szeretne.
Ezt most hallgassuk meg Feledi urat, hogy erről mit mond.
Hát Ferenc pápától nem ez az első pacifista megjegyzés, tehát tulajdonképpen a háború eleje óta többé-kevésbé ezen a vonalon van. Most ugye egy svájci interjújában mondta ezt, hogy a fehér zászlóval meg kell barátkozni. Hát ez mindenképp egy furcsa időzítés volt, és, egy meglepő fordulat akkor, amikor egyébként tényleg van egy részben egyébként az oroszok által is gerjesztett hangulatkrízis. Azért is mondom, hogy részben az oroszok által gerjesztett, mert pont titkosszolgálati forrásokból már nyilvánosságra került, hogy a következő 3 hónapra másfél milliárd dollárt számnak az oroszok dezinformációra az európai területeken. Tehát, hogy itt azért egy sokkal komolyabb információs csata megy, ebben szerintem mindenkinek szuper óvatosan kéne. Tehát kb. Mint amikor a napfogyatkozást nézzük vastag szemüveggel, valahogy így kéne olvasnunk ezeket a híreket manapság. Na most nem vagyok benne biztos, hogy a kiváló vatikáni diplomácia ellenére egyébként nincsenek apró bájeszek az ottani rendszerben, hiszen Ferenc pápa valóban nem európai pápa, valóban egy másik politikai spektrumról érkezik, és az olasz szocialista hagyományok sem kerülték el teljesen a római kúriát, tehát ezt látjuk már a konfliktus eleje óta, ahelyett, hogy a ukrán gyermekek kiszabadításán sikerrel dolgozna a vatikáni diplomácia, amiben állítólag ugye belefogott, hogy az elrabolt ukrán gyerekeket Oroszországból valahogy visszahozzák. Hát ehelyett az ilyen kijelentések, nem tudom, hogy Lengyelországban hogy csapódnak le, meg máshol hogy csapódnak le. Tehát miközben a pápának is biztos, hogy jóval inkább kötődik a latin-amerikai politikai értelmezéséhez a véleménye, úgy tűnik, hogy a római kúriában is egy picit ezt erősítik benne.
Oké,
stimmel.
De én nem tudok aludni addig, amíg meg nem tudom, hogy hány név lesz az elnökválasztás szavazólapján.
Lehet ezt választásnak nevezni, Botond?
Erre megint belekérdez? Sose tudom meg, hogy a Putyinon kívül lesz-e valaki.
Lesz a Putyinon kívül is, tehát ezen nem kell aggódni, mindenképpen a teljes díszlettel fut. Teljes díszlettel fut a választásnak nevezett színházi darab. Azért ugye itt még az utolsó pillanatban is a rendező kiemelt szereplőket, ugye levették azt a kvázi nyugatosnak szánt elnökjelöltet, aki véletlen már úgy tűnt, hogy akár 10% fölé is futhat, pedig eredetileg csak 3%-ra szólt a szerepe. És hát így aztán Nagy Esgyinnek már nem lettek meg hirtelen az összegyűjtött aláírásai. Egyébként azt pont ez Bíró Zoltán részletezte, hogy ez az aláírás is, hogy 100 000 aláírást kell gyűjteni egy jelöltnek, de csak 105-öt lehet leadni. Tehát nem lehet 200-at leadni, hogyha érvénytelen mondjuk 10 000, akkor te még jó vagy, nem is lehet pótolni aláírásokat. Tehát ez a törvény pontosan úgy van kitalálva, hogyha kell, akkor a te aláírásaid véletlenül nem lesznek meg, mert ez történt ebben a demokráciának nevezett színdarabban Nagy Esgyinnel. Ugye ez a választásnak tekintett akció korábban is már elképesztő mennyiségű fiktív szavazattal dolgozott. Tehát, hogy ezt szerintem ki kell mondani, meg lehet találni az interneten erre a forrásokat, tehát ezt most nem szupertitkos forrásokról beszélgetünk, Oroszország szakértőkkel, ezt bőven lehet látni Twitteren, mindenhol máshol anyagokban, hogy nagyságrendileg hogyan növekedett meg 10-50%-ra az elmúlt 10 év alatti választásokon a fiktív szavazatok száma. Tehát nem nagyon lehet arra számítani, hogy most ez kevesebb lesz. A rezsim egyébként jellemzően az autokráciákra, amik hosszabb ideje egy emberrel dolgoznak, ugyanúgy, mint Iránban, ahogy veletek megbeszéltük ezt 2 hete, azon aggódik, hogy elegen elmennek-e. Tehát a fő probléma a részvétel, hogy valódi emberek elmennek elegen, mert leadott szavazatokat megmásítani egy dolog, de el nem ment emberekkel szavaztatni is meg lehet oldani, de mégiscsak elegánsabb, ha nem ezt kell. Tehát most ezen az egyen megy a masszírozás, hogy emberek elmenjenek szavazni. Úgyhogy hát valahol ez a választás körüli működés, viszont látható, hogy a 2018-as 67%-ról már a 2021-es parlamenti választásra 50%-ra esett a részvétel, és az embereket egyszerűen nem érdekli ez a lehetőség, hogy Putyin ötödjére is megválasszák. Tehát belefáradt a társadalom, nem csak a háborúban, hanem ebbe a ebbe a színházasdiba. Nem érthető módon nem ez a legnagyobb problémájuk akkor, amikor egyébként a orosz népesség legnagyobb fele az 200 000 forint alatti havi bevételből gazdálkodik. Tehát, hogy innentől kezdve azért nagyon más problémáik vannak.
Hát az nehéz lehet rávenni őket, hogy hát mindenki tudja, hogy úgyis megint Putyin lesz a befutó, hogy akkor még el is kell menni, és még szavazni is kell, minek? Hát az külön probléma, hogy beiktatni ezt a programba.
Igen, tehát hogy kicsi a vonzereje, nyilván ezt is megoldják majd helyi ösztönzőkkel, és hát azért tegyük hozzá, hogy ehhez jön ugye a Navalnyi halála utáni tüntetések szétverése, tehát az, hogy Navalnyit megölték és szép lassan elsorvasztották, azt tudjuk, de azóta is tartanak egyébként a kisebb-nagyobb megemlékezési kísérletek, amikre azonnal lecsap a hatalom, és hát amit szerintem nem lehet elégszer elmondani, hogy most több politikai fogoly van, mint a Sztálin korszak óta bármikor. Tehát, hogy Ezt azért próbáljuk egy picit megjegyezni, hogy Oroszország diktatúra. Ehhez vannak díszletek, de ettől függetlenül a politikai foglyok száma elképesztően magas. Ugye csak a háborús propaganda törvény megsértése miatt, tehát aki nem különleges katonai műveletnek hívja az agresszió háborúját, több mint 20 ezer fogvatartásról tudunk, tehát akit valamilyen módon elvittek, aztán, hogy ebből per lesz, vagy mi lesz, ezt különböző helyi döntések függvénye, de arról a BBC írt egy kiváló és hosszú összefoglalót, hogy hogyan beindultak a régi egymást feljelentgetős reflexek. Tehát, hogy a szomszéd néni, hogyha te a macskáját egyszer véletlen megdugtad a lépcsőházba, akkor föl fog téged jelenteni, hogy már pedig hallotta, hogy te háborúztál valahol ott a liftbe a szomszéddal, és nem azt mondtad, hogy műveled. Tehát, hogy egyszerűen elindultak ezek a igazi régi reflexek is, tehát egyszerűen azért, ha itt most ezt elképzeljük, iszonyatosan kellemetlen lehet egy ilyen helyzetben élni, miközben a hadipar az tényleg beindult, háborús gazdaságra váltott, ennek vannak társadalmi nyertesei, hát van, aki ezen pénzt keres, és hát nyilván azt is látjuk, hogy a részleges mozgósítás azt jelenti, hogy az elitet megkimérik. Ugye ugyanez az elit egyébként jellemző módon Szentpéterváron és Moszkvában már régóta nem is megy el választani. Tehát ott a legalacsonyabb a részvétel, mert számukra teljesen világos, hogy nem ezen múlik az, hogy ki lesz a számúra.
Na, még egy kérdés, hallgatói kérdés. A szankciók működnek, csak épp milyen áron? Hány millióba kerül nekünk, hogy 1 millióba kerüljön az oroszoknak, mert ez a matek. A másik, hogy az oroszok még 3-4 évig bírják saját zsebből, és utána hány évig bírják a BRICS államok hiteleiből, ha kell. Ezt a két kérdést még, vagy felvetést inkább válaszold meg, ha tudod. Én nem tudom ugyanis, hogy mi az exakt válasz ezekre a felvetésekre, mert hogy egy csomó ilyen van, hogy ilyen vannak olyan ellenérvek, amivel nem nagyon foglalkozik senki sem.
Igen, az a BRICS kérdés, ez gyakori. Ugye azért a BRICS államoknak eddig a saját BRICS bankjukat ugyan sikerült összetenni, de ha jól emlékszem, akkor ebben azért egy nagyon-nagyon alacsony mennyiségű hitelkihelyezés történt, tehát most néhány 10 millió dollárra kell gondolni. Gyakorlatilag ez azért nem működik. Itt azért Kína és India a két nagy játékos, akik egymást egyébként nem annyira kedvelik jelenleg, és a következő években ez csak fokozódni fog. Tehát ahogy átteszik a termelést egyre többen, Indiába, Kínából ez a feszültség garantáltan növekedni fog. Az pedig csak jelzésértékű volt, hogy amikor Xi Jinping ugye Moszkvába látogatott 3 napra, amikor 2,5 lett, mert korábban végzett, akkor csak nem írták alá egyébként még a Szibéria 2-es gázvezeték finanszírozástól szóló nagy megállapodás sem. Tehát Kínának sem olyan feltétlen érdekel, hogy az oroszokat ne inkább maga alá gyűrje ebben a konfliktusban gazdasági értelemben,
és
mint nem.
Ne felejtsük el, hogy Kína és Oroszország ellen érdekelt bizonyos szibériai területekkel kapcsolatban, ahova szép csöndben betelepült egy rakás kínai telepes, hogy fogalmazzunk így.
Hát ez a legrégebbi történet, így van, ami zajlik, de emellett most már Közép-Ázsiában is ellen érdekeltek. Tehát az isztánoknál ugye folyamatos a kínai gazdasági hatalom átvétel. Örményország ugye múlt héten lépett ki a kollektív biztonsági szerződés szervezetéből, ugye ez a kvázi a fák biztonsági szervezete volt, a volt szovjet biztonsági szervezetet helyettesítette, tehát Oroszország puha a teste megkezd szétdarabolódni. Úgyhogy tehát az oroszoknak ez messze nem egy diadalmenet, ezt azért nem tudom, hogy mennyire jön át ugye nemzetközi hírekből a magyar sajtóban, de rengeteg kihívással szembesül. Persze lehet még régi szovjet bombákat egy-két évig dobálni az ukránokra, és ez most brutális pusztítást végez. Viszont erre van eszköz a nyugatnak, hogyha hajlandó ebbe beleállni. Tehát ilyen szempontból egyébként az, hogy a zöld átállás az egy időben zajlik a szénhidrogénektől való leválással, ez történelmi meg összetehetjük a kezünket, és ezt ki kell használni, és nyilván erről szólna az, hogy ezen hogyan tud tovább menni Európa. Ugye azt is látjuk, hogy nem véletlen, hogy az időnként orosz finanszírozással vagy orosz kapcsolatokkal rendelkező szélsőséges pártok hirtelen a zöld átállást kezdték el támadni. Tehát, hogy itt azért egy gyönyörű, átfogó befolyásolási művelet zajlik. Mindenki játszik ezen a térfélen, mindenki megteszi a tétjeit, de szerintem nekünk itt Európában, Magyarországon is az a fontos, hogy a saját érdekeinket tisztában legyünk. És nagyon tisztán elmondta ezt most Kuleba is, illetve más miniszterek is, Európának a legolcsóbb Ukrajnában megállítani az oroszokat. Meg lehet őket állítani a balti határon is majd később, vagy a belorusz-lengyel határon, vagy
az Oderránál, igen.
Magyar határon. Igen. De sokkal drágább lesz, sokkal hosszabb frontszakasz, sokkal inkább európai emberéletek árán. Teljesen felesleges felbátorítani az oroszokat azzal, hogy itt tovább engedi őket a nyugat, és ne felejtsük el, hogy ezt a háborút mindenki nézi. Tehát itt nem arról van szó, hogy most Putyin békét köt, vagy nem köt békét. Teljesen mindegy, hogy legyárta egy hatodik papírt, amit majd újra megszeg, hogyha éppen úgy látja. Ugye 5 szerződés védte annak idején Ukrajnát, amit mind megszegett. De Kína is nézi ezt a történetet, Irán is nézi ezt a történetet, tehát hogy itt az egész világnak üzen a nyugat. Ez egy teljesen üvegfalú háború ilyen szempontból, mindenki ezt tekinti mérvadónak, hogy itt mit tudunk meglépni. És ha itt nem tudunk erőt felmutatni, akkor onnantól kezdve a világ 4 sarkába kezdik el az euróatlanti érdekeket elemészteni.
Okay, végszónak botan. Tökéletes, köszönjük, üzenjük szépen. Tehát azt, hogy a medve nem játék. Az orosz medve meg pláne nem. Úgyhogy talán ez lehet a sommázat.
Vannak odakint, igen.
Köszönjük szépen, Botond, az információkat. Jó munkát nektek. Vagy neked.
Meg is hallgatunk neki. Sziasztok!
Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk Adóvilág rovatunkban. Írt egy kedves hallgató válaszul a másiknak, hogy ez nem matek, hanem becsület. Illetve
azt nem értem, hogy kérdezzük meg az elemzőt, miért pénzügyi szempontból nézi a háborút, elég visszás, hogy az ember életeket semmibe veszi. Nem erről van szó, ez egy tém, ez egy szelete. Szoktunk frontjelentéseket készíteni, most azonnal vitán mentünk egy
de
kicsit
végig. De nem
nézte,
végig, ez hogy... csak egy része volt a beszélgetésnek. Igen. Úgyhogy, de nyilván
most épp
az
a szankciókat pécéztük ki, mert így egészében véve sajnos se terünk, se időnk szemlélni az orosz-ukrán háborút.